4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megnevezte a leendő Tisza kormány 7 miniszterét Magyar Péter pártelnök, leendő kormányfő a párt parlamenti frakciójának első ülése után. A várhatóan 16 minisztériummal felálló Tisza kormány külügyminisztere Orbán Anita, pénzügyminisztere Kármán András, gazdasági és energetikai minisztere Kapitány István lesz. Az egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt, az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László, a honvédelmi miniszter Ruszin Szendi Romulus, az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter pedig Bóna Szabolcs. Egyhangulag támogatta a Tisza parlamenti képviselőcsoportja Bújdosó Andrá jelölését a frakció élére, valamint Forsthofer Ágnes jelölését az országgyűlés elnöki tisztére. A kormányban lesz miniszterelnökség, belügyminisztérium, igazságügyi, közlekedési és beruházási, oktatási, szociális ügyekkel foglalkozó, vidékfejlesztési, digitális és technológiai ügyekkel foglalkozó tárca, valamint tudományos ügyekkel, sporttal, civilekkel, egyházakkal és médiaszabályozással foglalkozó művelődési tárca. Várhatóan még a héten jelentenek be új miniszterjelölteket. Van igény a társadalomban egy új alaptörvény megalkotására, jelentette ki Magyar Péter. Ezt aztán népszavazás erősítheti meg, de nem ez a leendő Tisza kormány első feladata, tette hozzá a pártelnök. Arra kéri a jelenlegi kormányt Magyar Péter, hogy hosszabbítsa meg a háborús veszélyhelyzetet május 31-ig. Legalább 160 olyan jogszabály kötődik a veszélyhelyzethez, amely csak a rendkívüli jogrend miatt működik, és a kabinetnek módosítani kell ezeket, ehhez kell pár hét, magyarázta. A háborús vészhelyzet május 13-án lejár. Konstruktív és jó hangulatú volt az egyeztetés az Európai Bizottság delegációja és a leendő magyar kormány között az uniós intézmény fő szóvivő helyettese szerint. Olof Gill elmondta, a jövőben folytatódnak az egyeztetések, hogy több témában is minél hamarabb előrelépést érjenek el, köztük a Magyarországnak járó, ám jogállamisági aggályok és korrupciós kockázat miatt felfüggesztett uniós források ügyében. Az Európai Bizottság elnöke szerint kevés idő áll rendelkezésre a Magyar Péter vezette leendő kormánynak, hogy megmentse a koronavírus járvány után létrehozott helyreállítási alap hazánknak járó forrásait, annak határideje ugyanis augusztus 31-e. Ursula von der Leyen szerint a magyar nép megérdemli, hogy megkapja ezeket a pénzeket, ezért is kezdtek el már a választás után tárgyalni Magyar Péter csapatával. Üzemanyagellátási zavarokra figyelmeztetett a Független Benzinkutak Szövetsége. A szervezet az MTS eljutatott közleményében azt írta, a kutak fenntartása a különadók és az ellátási nehézségek miatt elviselhetetlenné vált, a vállalkozók családi tartalékai elfogytak. Az alakuló új kormányt arra kérik, hallgassa meg az érveiket, javaslataikat. A szerbiai kőolajipari vállalat a NISZ adásvételi szerződéséről tárgyalt a MOL elnökvezérigazgatója Hernádi Zsolt és a szerb energiaügyi miniszter. A szerb tárcavezető kiemelte, céljuk a pancsovai olajfinomító teljes kapacitású működésének fenntartása. A megbeszélések a napokban Belgrádban folytatódnak. Volodymyr Zelenszkij a Tisza párt vezetőjével Magyar Péterrel tárgyalna az ukrán állami Ostcsatbank Magyarországon lefoglalt vagyonának visszaszerzéséről. Az ukrán államfő szerint a zárolt pénzeszközöket az Orbán kormány jogtalanul tartja vissza. A magyarországi politikai változásokat ugyanakkor jó lehetőségnek tartja a helyzet rendezésére, mondta egy interjúban. Ukrajna már 10 éves drónszállítási megállapodást írt alá 3 közel-keleti országgal, Szaúd-Arábiával, az Egyesült Arab Emírségekkel és Katarral, jelentette be Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök megjegyezte, már 11 országból kaptak megkeresést termékeikre, köztük a Kaukázusból is. Megjegyezte, hogy legalább 10 különböző megállapodás van jelenleg tervben bizonyos típusú ukrán fegyverek exportjáról. Egy civil életét vesztette, egy másik pedig megsebesült az ukrán fegyveres erőknek a Fekete-tengeri Tuapse város ellen indított tömeges dróntámadása következtében. Az orosz városban olajfinomító működik, amelyet többször is támadtak az ukránok az elmúlt napokban. Litvánia és Lettország sem engedi át a légterén a szlovák miniszterelnök repülőgépét, aki idén is Moszkvába utazik a május 9-i győzelemnapi ünnepségre, írta meg az ukrán Kijev Independent. Robert Fico közölte, tavaly Észtország hasonló határozatot hozott, de akkor is talált alternatív útvonalat, és elmondása szerint most is így tesz majd. Robert Fiszó szerint hamis a vád, miszerint illegális bevándorlókkal segítette a kampányát Orbán Viktor. Ezt előzőleg Magyar Péter jelentette ki, éppen ezért első találkozásukkor magyarázatot követel majd a lendő miniszterelnöktől a szlovák kormányfő. Végül az időjárásról. Gyengén vagy közepesen gomoly felhős lesz az ég a folytatásban, elszórtan záporral, esetleg egy-egy zivatarral. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 1 és 6 fok között, napközben 13-14 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánok a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai, Demnár Ádám hírszerkesztő, Vasvári Bernadett zenei szerkesztő, Kvasszinger Jenő technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk az esti műsor kínálatot. A 20 órai híreket követően a Megértés hullámhosszán című interaktív műsorunkban ma este Bakos Tamás atya várja a hallgatóink telefonhívásait. 21 óra 5 perckor Jules Verne a Dunai hajós című regényének 14. részét hallgathatják meg, majd a Lélek útjain című műsorunkban ma Varga Kamil ferences testvér Kovács Kristóf atya vértanúságának történetét ismerteti. 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján kultúrával és környezetvédelemmel foglalkozó magazinunkkal jelentkezünk. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási vételkörzetében Radnóti Miklós életét és költészetét ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria nyugdíjas magyar tanár előadásából. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melynek elején vendégünk lesz Szendrei Mihály, a Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület elnöke, akivel Miskolc jelenéről és jövőjéről beszélgetünk a turizmus aktualitásai kapcsán. Majd a tegnap megrendezett miskolci termelői piacról számolunk be. 23 óra 5 perctől a Vatikáni Rádió adása szól, majd Hitvalló című műsorunkban. Jézus Krisztus feltámadásáról, az emmauszi tanítványokról és Szent Györgyről beszélget tanítványai Vámosné a Csúrita hitoktató. Éjfélkor a himnusszal zárjuk a mai napot. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
A Megértés hullámhosszán. A Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Bakos Tamás atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, jó estét kívánok minden kedves hallgatónak. Az elmúlt hónapok során, azt hiszem talán szeptemberben kezdtem el, a Biblia és erkölcs volt a témánk ezeken a hétfő esti adásokban, és hát ehhez egy konkrét dokumentumot is hoztam, ugye a Pápai Biblikus Bizottság által kiadott magyar nyelven 2019-ben megjelent Biblia és erkölcs című dokumentumot, és ennek az első része volt az, amivel főleg eddig foglalkoztunk, vagy ezekben az adásokban, és hát ez az első rész kiadványban bemutatja azokat a legfontosabb antropológiai, meg teológiai szempontokat, amik a Szentírásban tulajdonképpen meghatározzák az erkölcsről való gondolkodást. Illetve hát ezokat a legfontosabb követelményeket is, amik ebből az erkölcsből fakadnak hívő ember számára. És hát ilyen témakörök voltak eddig, ugye az Isten képére teremtett ember, és az ebből fakadó erkölcsi felelősség, hogy hogyan is értelmezzük magát az embert, aki test és lélek egysége, hogy nem csak egy biológiailag jól megtervezett, meg felépített élőlény, hanem éppen ugye lelki vonatkozása miatt attól sokkal több, nem egyszerűen az evolúciónak a mondjuk így a csúcs terméke, hanem értelmes létező. És akkor, hogy mit is jelent az, hogy az ember személy ugye ebből fakadóan egy nagyon fontos kérdés, hogy ebből következik, hogy az embernek személyi méltósága van, ami alapvetően meghatározza azt, hogy az ember életéről, jogairól, kötelességeiről hogyan gondolkodunk. És hogy ez az Isten képűség egyszerre jelent óriási ajándékot, és egyben feladatot is az ember számára. És hát Az elmúlt adásokban sokat idéztem Pap Miklós atyát is, ugye görög katolikus erkölcs teológus, és ehhez a gondolathoz is megint csak őt hívom segítségül, tulajdonképpen ez is egy kis ismétlés, többször előjött már ez a gondolat, és ugye ő fogalmazza meg ezt így az egyik könyvében, aminek az a címe a jó és a rossz között, az életvezetés etikája, és ugye, amikor ugye arról beszél, hogy az Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert, ugye a teremtés könyve alapján, hogy ez egyszerre ajándék is feladat. Hogy ajándék, mert hogy minden embernek elidegeníthetetlenül sajátja ez a méltóság, ez Isten képűség, hogy magunkban hordozzuk ugye, ezt a képet. Ugyanakkor feladat is, hogy az életvezetésünkkel, a döntéseinkkel, a cselekedeteinkkel, a kapcsolatainkon keresztül hogyan tudunk egyre inkább hasonlóvá, vagy hogy tudjuk ezt a hasonlóságot megvalósítani a saját életünkben. Aztán ide tartozik ugye az a gondolat is, hogy az Isten szövetséget köt az emberrel, ami megint csak ajándék és meghívás, hogy elköteleződés ebben a kapcsolatban. És hát a Szentírásban pedig ugye megkapjuk a kinyilatkoztatást, amikor az Isten elkezd beszélni saját magáról, feltárja az embernek ebben a meghívásban a tervét, az üdvösség útját. És hát ugye az új szövetségben pedig nekünk adja a kinyilatkoztatás teljességét Jézus Krisztusnak a személyében. Vagyis, hogy rajta keresztül elmond mindent, ami az üdvösség felé vezető úton tudnunk kell. És hogy mindezt nem egy elvont teológiai eszmefuttatáson keresztül, hanem nagyon is gyakorlatias módon Jézus életén keresztül mondja el. És hogy ezek a szempontok mit is jelentenek az embernek az erkölcsi életvezetése szempontjából, tulajdonképpen ezzel foglalkozik ennek a dokumentumnak az első része, amivel eddig is foglalkoztunk már, hogy végső soron a meghívásunk az kapcsolatra, közösségre szól. Ugye az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember, ugye aki az Isten is maga is szeretett közösség. Tehát, hogy kapcsolat, közösség és tulajdonképpen követés az, amire ez a meghívás szól, és az erkölcsiségünk, az erkölcsi cselekedeteink, a cselekvésünk ebben a kapcsolatban tudnak kibontakozni és megvalósulni. Tehát, hogy ezekről volt szó eddig, és a mai adásban tovább megyünk majd a dokumentumnak ez a második részére, talán egy-két adásnyi anyag még van benne, vagy talán sokkal több is, de nagy vonalakban nézzük a fontosabb részeket, akkor még ez néhány adáson keresztül kitart nekünk. És a mai adásban, tehát akkor ennek a második részével fogunk foglalkozni egy rövid szünet után.
Lelkem áld az Urat, áld az Urat, egyedül őt imád. Zengjódj, mint soha még, őt dicsért, a lelkem csak téged áld. Lelkem
Hadd zengje este is ma.
Tehát, ahogy mondtam, mai alkalommal Biblia és erkölcs dokumentum második részével foglalkozunk, és ez a rész egy nagyon aktuális megközelítésből indul ki, mert hogy ugye a kinyilatkoztatásnak ma is aktuális és érvényes üzenete és iránymutatása van az ember számára, a mai 21. századi keresztény ember számára is. És a nehézség vagy a kihívás ebben a kérdésben ma az, hogy sok olyan új és nehéz erkölcsi kérdéssel találkozunk, amire a Szentírás mondjuk így, hogy nem ad pontos eligazítást, hiszen amikor ezek a könyvek megszülettek, vagy megíródtak, még nem léteztek olyan kérdések, amikkel ma a tudomány, a technika fejlődésének következtében ugye szembe kell nézni az egyes embernek, vagy egy közösségnek, vagy akár az egész társadalomnak. És persze ezeknek a kérdéseknek jó része egyidős az emberiséggel, hogyha az erkölcsöt nézzük, ilyenek, mint az erőszak, a háború, a terrorizmus, vagy az anyagi javaknak az elosztás, az élettel, munkával, a szexualitással, hatalomgyakorlással kapcsolatos problémák, ezek nyilván eddig is jelen voltak. A történelem különböző korszakaiban ugyanúgy válaszolni kellett ezekre a kérdésekre, vagy konfliktusokra, ahogy ma. Lehet, hogy intenzitásában, vagy a körülményekben nyilván vannak, vagy voltak különbségek, de hogy ez minden korszaknak a sajátja is, ezek a témák. De ezen túl, akkor vannak olyan kérdések, vagy problémák, amikkel a modern 20.-21. századi embernek kell szembenézni, és ezekre a kérdésekre mai egyháznak is kell, hogy iránymutató válaszai legyenek, ami viszont nem mindig könnyű. Nyilván a technika fejlődés, vagy tudomány fejlődésével egyre komplexebbek ezek a kérdések, meg az élethelyzetek. És anélkül, hogy részletesen belemennénk az egyes területekbe, csak felsorolásszerűen néhány ilyen probléma, ami ide tartozik, a születésszabályozás, vagy a prenatális diagnosztika, ami még a születés előtt, vagy a magzati korban, vagy még korábban képesek ezek a vizsgálatok útján kiszűrni, vagy előre jelezni betegségeket, genetikai hibákat, hogy mit kezdünk ugye ezekkel az információkkal. Ebből fakadóan ugye ide jön az abortusz kérdése, de ugyanígy a mesterséges megtermékenyítés, az eutanázia, mind nehéz és kényes kérdések, amik, hát ahogy látjuk, tapasztaljuk, heves társadalmi vitákat váltanak, és sokszor keresztény közösségekben sem egyértelmű, egy közös álláspont. Hogy mi történik a mesterséges megtermékenyítés kapcsán megmaradt úgynevezett számfeletti embriókkal, akiket lefagyasztanak egy későbbi esetleges beültetés reményében, vagy hogyha ez mégsem történik meg, akkor mi lesz a sorsuk. És tudatosan használom a kifejezést, hogy akiket lefagyasztanak, mert ugye azt mondjuk, hogy az ember élete a fogantatás pillanatában kezdődik. Mi az, ami megengedett és nem megengedett az Isten képűséget és személyi méltóságot birtokló megfogant élettel kapcsolatban? Ugye az is egy vitás kérdés, legalábbis tudományos körökben, vagy nem a teológiában, de egyébként, hogy akkor tulajdonképpen honnan számít embernek az ember. Aztán itt van a géntechnológia kérdése, genetikai kutatások, és mehetnénk egészen a klónozás problémájáig. Mondjuk így az ember klónozás az még egy ilyen elméleti kérdés, de tehát, hogy mind-mind olyan kérdés, amire hiába is keresnénk egyértelmű és konkrét választ, mondjuk az Ó és az Új Szövetségben, mert hogy nem foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Ugye a Szentírási Kánon olyan könyvek gyűjteménye, amelyben különböző korokban különböző szerzők írtak, és hát sokféle teológiai koncepciót tartalmaznak, különböző erkölcsi kérdéseket, egyszer a törvények vagy előírások gyűjteményében, máskor elbeszéléseken keresztül tárgyalják. Hogyha megnézzük, hogy ott van a 10 parancsolat, vagy a Tóra, ugye az előírásoknak a hosszú sor az Ószövetségben, aztán, hogyha meg ott van ugye Jézusnak a hegyi beszéde, ami már egészen más kontextusban tárgyalja ugyanezeket a kérdéseket. És ahogy haladunk ugye az Ószövetségtől az Új Szövetség felé, egyértelműen látszik az erkölcsi érzékenység és motiváció fejlődése és élesedése ezekben a szövegekben. És amit mondtam, talán az egyik legjobb példa erre, ugye Jézus hegyi beszéde Máté evangéliumában, az 5. fejezetben az antitézisek felsorolásában, és hogy így kezd Jézus, hogy ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt, vagy a prófétákat, nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni. És akkor szépen sorolja, ugye gyakorlatilag ugye a mózesi törvényekkel ezt párhuzamba állítjuk, hogy hallottátok, hogy a régiek ezt a parancsot kapták, ne ölj, aki öl, állítsák a törvényszékkel. Én pedig azt mondom nektek, már azt is állítsák a törvényszékkel, aki haragot tart az embertársával. Vagy egy másik, hogy hallottátok a parancsot, ne törj házasságot. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös már egy asszonyra néz szívében, már házasságtörést követett el vele. Aztán ugye azt mondja, hogy hallottátok a parancsot, szemet szemért és fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek, ne álljatok ellen a gonosznak, aki megüti a jobb arcodat, annak tartsd oda a másikat is. Vagy hallottátok a parancsot, szeresd fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket és imádkozzatok üldözőitekért. Így lesztek fiai mennyei atyátoknak, aki fölkelti napját, jókra is, gonoszakra is, esőt ad igazaknak is, bűnösöknek is. Ha csupán azokat szeretitek, akik szeretnek benneteket, mi lesz a jutalmatok? Nem így tesznek a vámosok is? S ha nem köszöntitek csak barátaitokat, mi különöset tesztek? Nem így tesznek a pogányok is. Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei atyátok tökéletes. Tehát, hogy megjelenik Jézusnál mondjuk így, hogy a szeretetnek a radikalitása, ugyanakkor egyértelmű, hogy az a törvény, ami Jézusnál a teljességet jelenti, nem egyszerűen ugye a tetlegességet, a konkrét bűnös cselekedeteket akarja fékezni, hanem tehát a gyökerekig akar lehatolni, és hogy a szív, a gondolkodás, a mentalitás formálása a cél. Szóval, hogy a modern kor, modern problémáira visszatérve, szükséges olyan módszertani irányelveknek a megfogalmazása, amik lehetővé teszik, hogy ezekben az erkölcsi kérdésekben is egyértelműen tudjunk támaszkodni a szentírásra, és hát ha nem is konkrét részekkel támasztjuk alá ugye az érvelés, de hogy magának a szentírásnak a szellemében tudjuk meghatározni ezeket az irányokat, vagy ezeket az útmutatásokat, hogy mit is jelentenek ezek az irányelvek, azt fogjuk megnézni, ugyancsak egy rövid szünet után.
És az ég asztalunknál összeér, értünk lett élet, ez a bor és a kenyér. Ő általa, ő vele, ő bennel, tied vagyunk, tied vagyunk, tied vagyunk. Tiéd vagyunk. Ments meg minket, táplálj minket. Ments meg minket, táplálj minket. Ments meg minket, táplálj minket. Ments meg minket. Jézus véve is lett, az élet ida is élet. Jézus véve is teste, az élet ida is élet. Táplálj minket, ments meg minket. A föld és az összeír, értünk lett élet, ez a bor és a kenyér. Ő általa, ő vele, ő benne, tied vagyunk, tied vagyunk, tied vagyunk, tied vagyunk. Ments meg minket, táplálj minket, ments meg minket, táplálj minket, ments meg minket, táplálj minket, ments meg minket. Jézus véde is esett, az élet itala is élet. Jézus véde is teste, az élet itala és hitele. Táplálj minket, ments meg minket. A föld és az ég asztalunknál összeér, lett élet, ez a bor és a kenyér. Ő általa, ő vele, ő benne, tied vagyunk, tied vagyunk, tied vagyunk, tied vagyunk.
Tehát hozhatjuk abba, hogy fontos olyan módszertan irányelmek megfogalmazása, ami segít abban, hogy, hogy a modern kor, vagy a modern kor kihívásaiban is erkölcsi kérdéseket, vagy iránymutatásokat tudjunk megfogalmazni, és ezt is a Szentírásra hivatkozva, alapozva. És hát a dokumentum, ugye ez a Biblia és erkölcs, amit én sokat emlegetek, következőképpen fogalmaz ezzel kapcsolatban, 93. pontban. Minél több fényt szeretnénk befogadni a Szentírásból a nehéz erkölcsi megkülönböztetéshez. Ezért két alapvető irányelvet fogalmazunk, az ember biblikus értelmezése az egyik, és Jézus példájának való megfelelés a másik. Továbbá két alapvető irányelven kívül hat sajátos irányelvet is, ami az azonosság, az ellentét, a fokozás, a közösség dimenziója, a célosság és a megkülönböztetés, ezt állapítja meg ez az írás. Minden egyes alkalommal bemutatjuk ugye az irányelvet, majd a szövegek és példák segítségével megmutatjuk, hogy hogyan alapozza meg ezeket a Szentírás, és milyen iránymutatást nyújtanak a mai embernek. Tehát a két alapvető irányelvnek lényegében kettős feladata van. Mindenek előtt hidat képeznek az első rész, ugye a Szentírás alapvonása, és a második rész a módszertani irányok között. És így biztosítják az érvelés összefüggését. Bizonyos módon a hat különleges irányelvet is bevezetik és magukban foglalják. A Szentírásban legalább hat lényeges pontot találunk, amelyek irányelvként értelmezhetők és segítenek abban, hogy biztosan megalapozzuk az erkölcsi döntéseket. És ezek a következők, hogy a dokumentum sorolja. Különböző kultúrákra való nyitottság és ezzel kapcsolatban bizonyos etikai univerzalizmus vagy megegyezés. Aztán a második, hamis értékelések határozott elutasítása, ugye ez az ellentét. A harmadik, a lelkiismeret pontosításának a folyamata, amely megtalálható mindkét szövegben és különösen is az Ó és az Új Szövetség kapcsolatában, ugye ez a fokozás. A manapság, negyedikként a manapság gyakori tendencia helyesbítés, ami szerint az etikai döntések kizárólag a személyes körbe tartoznak, ugye ez a közösség dimenziója, ugye az ötödik ilyen a nyitottság a világ és a történelem végső jövőjére és céljára, amely valójában az erkölcsi cselekvések célját és motivációját mutatja meg, ugye ez a célosság, és a hatodik ilyen irányelv a Szentírásban lévő erkölcsi alapelvek és normák viszonylagos vagy abszolút értékének a meghatározása, ugye ez a megkülönböztetés. Tehát ezek azok a pontok, amik segítenek bennünket az erkölcsi döntésekben, vagy az iránymutatás kialakításában. És hát terveim szerint a mai adásban ugye az két alapvető irányelvvel, hogy az ember biblikus értelmezésével és a Jézus példájának való megfeleléssel foglalkozunk részletesebben, aztán meglátjuk, hogy majd mennyi időnk van tovább menni, vagy inkább csak erre koncentrálni. Szóval ezzel kapcsolatban a két alapvető irányelv, amit mondtam, hogy az ember biblikus értelmezés, ahogy az ember a kinyilatkoztatásban megjelenik, és ugye ez kapcsolódik Jézus példájának való megfelelés, hogy az ember biblikus értelmezése, vagy nevezzük teológiai antropológiának, ugye azt vizsgálja, hogy hogyan határozza meg a Szentírás az embernek az eredetét, a lényegét és a rendeltetését. És a bibliai szemlélet középpontjában az áll, hogy az ember, ahogy mondtam az elején is, nem egyszerűen az evolúciónak a terméke, vagy a véletlennek a műve, hanem az Isten tudatos teremtménye, aki kettős természetű, úgy egyszerre kötődik a földhöz, és egyszerre kötődik a természet felettihez, hiszen ugye test és lélek egysége, és ez a kettő együtt alkotja a teljes embert. És az ember bibliai felfogásával való megegyezéssel kapcsolatban, hogy ezt írja a dokumentum a 94. ponttól kezdődően, két alapvető irányelv megvilágosítását, az a két szöveg, ugye a 10 parancsolat és a boldogság mondások szolgálja, amelyeket a dokumentum elejére helyeztünk. Éppen azért, mert irodalmi és teológiai szempontból is alapvető jelentőségük van. A Szentírás által nyújtott etikai szempontok jó része megtalálható más kultúrákban is, így a helyes cselekvés ugye nem csak ugye a hívőknek a monopóliuma. Ugyanakkor ugye az irányelv bemutatásánál hangsúlyozza a dokumentum, József Ratzinger bíborosnak a szavait idézi, ugye a későbbi 16. Benedek pápát, ezt mondja, az erkölcs területén a Szentírás eredetisége nem a sajátos tartalmakban keresendő, hanem mindazon tartalmak megtisztításában, megkülönböztetésében és érlelésében, amely az őt körülvevő kultúra sajátja volt. Sajátos hozománya kettős. Az igazán emberi pontos megkülönböztetése, mert ez tesz bennünket Istenhez hasonlóvá, és ennek megtisztítása mindattól, ami embertelenné tesz. A másik pedig mindezt egy új összefüggésbe helyezi, tudnélik a szövetségbe. Más szóval újdonsága abban áll, hogy magába fogadja az ember közreműködését, amit azonban a Krisztusban kicsúcsosodó kinyilatkoztatás fényében átváltoztat, és így adja elénk az életre vezető hiteles utat. Ez az eredetiség és jelentőség, amelyre mi korunknak is szüksége van, amikor a problémák összetettsége és egyes biztos pontok megingása miatt a hitforrásaiból kiindulva kell elmélyülnünk. Isten nélkül nem lehet etikai rendszert építeni. Még a 10 parancsolatot is, amely a Szentírás erkölcsének középpontja, és amely oly fontos kultúrák közti párbeszédben, nem kezelhetjük tisztán törvényként, hanem csak akkor értjük meg a maga teljességében, ha ajándéknak tekintjük. 10 parancsolat evangélium, amely a Krisztusban éri el a csúcspontját. És csak ebből a nézőpontból tárul fel egész értelme. Nem elkülönült, önmagukban álló előírások gyűjteményével van tehát dolgunk, hanem olyan mozgással, amely mindig nyitott az elmélyülésre, vagy az elmélyítésre, írja. A Biblia és az erkölcsi kérdések tisztázása az, tehát szükséges és nagyon értékes látóhatárt nyit meg előttünk olyan kérdések esetén is, amelyekre nem találunk benne kész és tökéletes válaszokat. Pontosabban, amikor erkölcsi ítéletet kell alkotnunk, mindenekelőtt két kérdést kell feltennünk. Egy erkölcsi állítás megfelele a teremtés teológiájának, azaz az ember teljes méltóságról alkotott képnek, aki Isten képmása. Krisztusban, aki a szó sokkal mélyebb értelmében a láthatatlan Isten képmása. Másik szempont pedig, hogy megfelele a szövetség teológiájának, azaz az emberről alkotott képnek, akinek személyesen és közösségben is az a hivatása, hogy bensőséges közösségre lépjen Istennel, és aktívan működjön közre egy új emberiség felépítésén, amely Krisztusban találja meg a teljességét. Tehát hogyan lehet konkrétan alkalmazni ezt az általános irányelvet? Ugye ez egy fontos kérdés. És itt a dokumentum is két a 10 parancsolatot hozza példaként, amely bizonyos mértékben összefoglalja a Tórát, vagy ennek egy központi része. És már ugye a dokumentumnak az első része is foglalkozik ezzel, talán valaki emlékszik rá, ugye ezzel is foglalkoztunk, ezt az alapvető szöveget hogyan olvashatjuk az értékek felől, hiszen ugye ismerjük a 10 parancsolat, ugye a nagy része felszólítás, tiltás formájában van, vagy találjuk meg a Szentírásban. És ugye korábban erről már beszéltünk, hogy a 10 parancsolat magába foglalja azokat az elemeket, amelyek egy kiegyensúlyozott és korunkhoz illő erkölcsi reflexióhoz is szükségesek. És ugye az a fajta megfogalmazás, hogy a Szentírásban találkozunk vele, ugye, ahogy mondom, inkább tiltó törvényeknek az alakját ölti, vagy kötelességeket előíró formában találkozhatunk vele, de ugye a dokumentum is írja korábban, ugye nincs annak semmilyen akadálya, hogy másként más szempontból közelítsük meg, de hogy mégis a tartalmilag hűségesen fordítsuk le ugye ezeket a parancsokat. És hát ez a tartalmilag hűséges fordítás ugye az egyik ilyen értékszempontú megközelítés volt, hogy mik azok az értékek, ugye, amiket ez védeni akar. És hát ugye itt a 10 parancsolattal kapcsolatban ez így nézett ki, vagy így olvastuk akkor is, hogy három vertikális érték, ugye az ember Istennel való kapcsolatát érinti, ugye az első a vallásos tisztelettel hódolni az Isten előtt, tisztelni Isten jelenlétét és küldetését a világban, ugye amit az Isten neve szimbolizál, és értékelni az időnek a szent dimenzióját. Aztán a következő 7 parancsolat ilyen értékközpontú megközelítés ugye így nézett ki, hogy az emberek egymás közötti kapcsolatát érinti, ugye tisztelni a családot, ugye atyádat és anyádat tiszteld, aztán ne ölj, elősegíteni az élethez való jogot, ugye aztán megőrizni a férfi és a nő alkotta házasságnak az egységét, védelmezni minden ember jogát ad, hogy mindenki tiszteletben tartsa a szabadságát, méltóságát, őrizni a mások becsületét, tiszteletet mutatni a személy iránt, ugye az ember iránt, és meghagyni a másik embernek az anyagi tulajdonját, vagy a tulajdonhoz való jog. Tehát a 10 parancsolat alapján ilyen alkot, ilyen 10 értéket vizsgál korábban a dokumentum. És hát a mostani részben 2 példát szeretnék kiemelni, hogy bemutassuk azt, hogy hogyan is tár fel ugye a sínainál adott törvény egy gazdag lehetőségekkel bíró látóhatát, amelyre a mai etikai kérdésekre választadó erkölcsi reflexiót is építhetjük ezek alapján, az irányelvek alapján. És ugye itt az élet és a házasság kérdését vizsgálja ugye a dokumentum, az élet, ami ugye így szól, hogy ne ölj. Ugye a negatív megfogalmazásban ez a tilalom egy cselekvéstől való tartózkodást ír elő, ugye az életet, amit az emberi életet jelenti, nem szabad kioltani. Jézus kitágítja és pontosítja a cselekvéstől való tartózkodás területét, a testvért nem szabad megsérteni haraggal és sértő szavakkal. Ugye ezt így írja le Máté evangéliuma. Ugye hallottátok, hogy a régiek ezt a parancsot kapták, ne ölj. Aki öl, állítsák a törvényszék elé. Én pedig azt mondom nektek, már azt is állítsák a törvényszék elé, aki haragot tart embertársával. Aki embertársát ostobának nevezi, állítsák a nagy tanács elé. Aki azt mondja embertársával, neki, hogy te bolond, méltó a pokol tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy embertársadnak valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat, az oltár előtt, s menj előbb, békülj ki embertársaddal, aztán térj vissza, és ajánlj fel úgy az ajándékodat. Tehát, hogy bizonyos értelemben ugye a fegyver, a bomba és a méreg nélkül is meg lehet ölni azt, ami az emberben végtelenül értékes. Ilyen értelemben ugye a nyelv is gyilkos fegyverré válhat, és ugyanígy ugye a gyűlölet is. És ugye, amit erről már korábban is volt szó, hogy amit mondtam most is, hogy Jézus nem egyszerűen a tetlegességet akarja megelőzni, hanem a mentalitást, a lelkületet karját formálni. Aztán másik jelen, amit kiemel a dokumentum, ugye a házasságnak a kérdése, ugye, hogy ne törj házasságot, és ugye itt Máténál ezt így olvassuk, hogy hallottátok a parancsot, ne törj házasságot, én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vágyal asszonyra néz, szívében már házasságtörést követett el vele. És magának a parancsnak ugye az eredetileg szociális célja volt, tehát hogy biztosítani a klán és a család biztonságát, és az a cél, nyilván ez semmit nem veszített a fontosságából és az aktualitásából, de ebben az esetben is kiterjesztette Jézus ugye a tilalom hatályát, egészen addig, hogy már ugye a házassági hűtlenség vágyát is kizárja, és ezzel egyidejűleg kizárja ugye a mózesi szabályban még megtalálható válásnak a lehetőségét. Tehát, hogy mai iránymutatásként ugye itt az élettel kapcsolatban, hogyha parancsot az értékek felől nézzük, ugye kitágul a jelentése. Mindenek előtt, ahogyan Jézus hegyi beszédben is mondja, tehát, hogy pontosabbá válik az élet tiszteletének a fogalma. Ez az érték nem csak a testre vonatkozik, hanem programszerű nyitást követően kiterjed az ember méltóságára, közösséghez tartozására és lelki növekedésére. Ahogy írja a dokumentum is, ám ha megmaradunk a biológia területén, ez érték figyelembevétele megóvja az embert attól, hogy bármilyen módon magához ragadja az élet feletti hatalmat, legyen szó saját vagy mások életéről. Éppen ezért az egyház a ne ölj parancsot abszolút utasításként értelmezi, nem lehet szabadon egy ember halálát okozni, legyen az az ember bárki. Egy embrió, egy magzat, egy fogyatékos, egy halálhoz közeledő beteg, vagy egy olyan személy, aki társadalmilag vagy gazdaságilag haszontalannak bizonyul. Ugyanezt az érvelést követve érthető meg az egyház határozott fenntartása a génmanipulációval szemben is. A történelem folyamán és a civilizáció fejlődésével pontosította az egyház a halálbüntetéssel és a háborúval kapcsolatos álláspontját. Mindez az emberi élet tiszteletével függ össze, amely a szentírásról szóló szüntelen elmélkedés alapja mindig él az egyházban, és amely egyre inkább abszolút értékké válik. És akkor itt ezzel összefüggésben ugye hozza a globális ökológiai kihívásokkal szemben is ugye az erkölcsi látóhatárt, amely az élet tisztelete, az élet tiszteletének az értéke, ugye nem csak az ember kizárólagosan sajátja, hanem tulajdonképpen minden élőre is vonatkozik. Házassággal kapcsolatban, ugye pedig ezt írja, a tagadó erkölcsi leírásoknál elkerülni, tartózkodni, nem tenni, több is érvényes a házaspárok számára, hogy az erkölcsi látóhatár, amelyet megnyit a parancsolat, a személyesség és a kölcsönös szolidáris felelősség fogalmaiban mutatkozik meg. Így a házaspár mindkét tagjának kötelessége a kezdeti elköteleződés állandó megújítása. Mindegyiküknek figyelni kell a másik pszichológiájára, ritmusára, ketteléseire, lelki útjára. Tiszteletben kell tartaniuk egymást, szeretniük kell egymást, amely önmaguk alárendelésében és szolgálatában fejeződik ki. Konfliktusaikat és nézeteltéréseiket kezelniük kell, és harmonikus kapcsolatokat kell építeniük. Magának a párnak a feladata a gyermekek számával, a szociális hozzájárulásokkal és a lelki előrehaladással kapcsolatos felelős döntések meghozatala. A keresztény házasságkötés ünneplése lényegileg tartalmaz egy dinamikus feladatot, amelyet nem lehet egyszer mindenkorra befejezni. És hogy egyre inkább a szentségnek megfelelő párrá legyenek, és a rövidtávú és felületes kapcsolatok világában tegyenek tanúságot a kapcsolat szilárdságáról, visszavonhatatlanságáról és gyümölcsözőségéről, és jelenítsék meg azt a szeretetet, amellyel Isten szereti az emberiséget és Krisztus az egyházat. Érthető, hogy az egyház Isten szavához hűségesen mindig kiemelte a férfi és a nő házasságának a rangját és nagyságát. Ez megfelel alapvető méltóságának, hogy Isten képmása és Isten előtti és vele együttes kölcsönös kapcsolatának szövetsége. Az egyház nem szűnik meg hirdetni a házasság jelentőségét és szentségét. Mindezt nem az erkölcsi hibák ostorozásáért teszi, hanem hogy nyomatékosan tegyen tanúságot és védelmezze a házasság Isten tervének megfelelő teljes értelmét. És hát a másik ugye ilyen alapvető irányelv, ugye a megfelelés Jézus példájának, és egy rövid zene után innen folytatjuk.
tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek záloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem. Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek záloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem.
A biblikus emberkép alapján Jézus példájának megfelelni, tehát nem egy külsőséges, vagy külső szabálykövetést jelent, hanem sokkal inkább egy belső átalakulást, amit a teológia Krisztus követésnek, vagy imitáció Krisztinek nevez. És mivel Jézus a Biblia szerint a tökéletes ember, az ő példája az eredeti bűnbeesés előtti Isten képűség helyreállítását jelenti. És ez leggyakrabban három fő területen nyilvánul, vagy ilyen elemei vannak, hogy egyrészt az engedelmesség és a bizalom az Isten felé. Ugye Jézusnak az is az élete, ez, hogy az atya akaratát teljesíteni, az elvre épül, és ugye az ember feladata, hogy ne a saját egóját, hogy vágyait helyezze a középpontba, hanem keresse az Isten tervét. És ez a teljes bizalomról szól, tehát elismerni, hogy az életünk forrása és célja az végsősorban a teremtő Isten. Aztán az önfeláldozó szeretet, vagy az agapé az embertársak felé. És Jézus például radikálisan átírta a szeretet fogalmát, hogy nem csak azok vagy kiterjesztett, hogy nem csak azokra vonatkozik, akik őt szeretik, hanem gyakorlatilag mindenkire. És megint ugye a feladat, ugye ez a szolgáló szeretetnek a gyakorlása, hogy ugye Jézus megmossa a tanítványok lábát az utolsó vacsorán, tehát ugye az embernek is készen kell lenni arra, hogy a saját érdekeit akár háttérbe tudja szorítani a mások megsegítése közben, vagy mások megsegítéséért. És ez a szeretet, ez nem érzelem, hanem tudatos döntés a másik javára. Aztán ugye a szentség és az integritás önmagunk felé, hogy ugye Jézus példája ez a belső tisztaságról és a bűnnel való szakításról szól. Tehát a feladat az új embernek a felöltés. Ez azt jelenti, hogy az ember törekszik akár az igazmondás, az indulatok megfékezés, mértékletességre. Tehát nem a tökéletesség a cél, vagyis hát jobban a cél persze, hogy az, ugye Jézus azt mondja, hogy legyetek hát tökéletesek, amint mennyei atyátok tökéletes, de mindezek közben azért tapasztaljuk, hogy az ember ugye gyarló, tehát ugye alapvetően a cél a folyamatos törekvés, a fejlődésre és a bűnbánatra. És ez a tökéletesség nem is feltétlenül jelent hibátlanságot, hanem azt a törekvést, hogy végül ezt a tökéletességet majd a maga teljességében megtapasztaljam. És nyilván, hogy hogyan így jön be, hogy a kegyelem meg a Szentléleknek a működés, hogy a biblikus válasz szerint ez a feladat az emberi erőből, tehát hogy lehetetlen. Hogy a Biblia azt mondja, hogy az ember tehát, hogy nem utánozza Jézust, hanem engedi, hogy a Szentlélek átformálja úgy belülről. És így az a krisztusi jellem nem ilyen külső erőlködés, hanem tulajdonképpen a hitnek a gyümölcse. És hát a dokumentum ezzel kapcsolatban így fogalmaz, hogy azt mondja, az alapvető irányelv, ugye ez a Jézusnak való példájának való megfelelés, még inkább ilyen sajátos keresztény erkölcs lényegére összpontosít, Jézus követésére. A szavak és az élet egységének, valamint az Isten akaratával való tökéletes megegyezésnek összehasonlíthatatlan példája. Mivel a hívőknek Jézus a tökéletes cselekvés igazi modellje, az erkölcsi megkülönböztetésnek a következő kérdést kell megválaszolnia, hogyan értékeljük Jézus viselkedését. Valódi norma, egy többé-kevésbé elérhető ideál, ihlető forrás, vagy csupán egy viszonyítási pont. És megint ugye itt az irányadó szöveg, ugye Máté evangéliumából az 5. fejezet, amit már idéztünk, a boldogságok kezdete óta radikális látóhatárba helyezik az erkölcsöt. Az ember alapvető méltóságát paradox módon mutatják be hátrányos helyzetű személyek példájá által, akik Isten védelmét élvezik. A szegények, a szomorúak, a szelídek, az éhezők, az üldözöttek Isten fiai, és ők a mennyek országának örökösei és polgárai. És hogy maga Jézus testesíti meg a szegényt, a szelídet és az alázatost és az igazságért üldözöttet. És hogy ezt folytatja így a szöveg, nem volna helyén való a boldogságokat önmagukban úgy olvasni, hogy közben eltekintünk attól a hosszú beszédtől, amelyet éppen a mondások vezetnek be, ugye a hegyi beszéd. A beszéd az erkölcsi élet alapvető képét tárja elénk, amely a 10 parancsolat egyfajta párhuzamaként tekinthetünk, annak ellenére, hogy mindkettőnek más formája és szándéka. Máté evangéliumán belül ez Jézus első leghosszabb programbeszéde, amely mindjárt annak a tanításnak a szívébe vezet el bennünket, amely meghatározza, mit jelent a világban Isten gyermekeként élni. A nagyobb igazságosság gondolata bizonyos módon meghatározza ennek a hátterét. A nagyobb igazságosságot Jézus nem csak kinyilatkoztatja, hanem elénk is éli. Mindennek alapját, ugye itt a Máté evangéliumban találjuk, amikor így kezdi, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt és a prófétákat, nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem hogy beteljesítsem. Jézus személye, cselekvése és tanítása tárja fel teljes mértékben azt, amit Isten a törvény és a próféták által akar kinyilvánítani, és meghirdetik a hamarosan elérkező Isten országát. A beszéd egyik csúcspontja mondat, legyetek tehát tökéletesek, amint mennyei atyátok tökéletes. Így jelenik meg újra az eredetileg Isten képére hozzá hasonlóvá teremtett ember gondolata az erkölcs területén. Maga Isten szolgál példaként az ember minden cselekvése számára. Ezért olvassuk a figyelmeztetést, keressétek előbb az ő országát és annak igazságát, és ezért olyan szükséges megtenni mennyei atyám akaratát, Krisztus ennek az erkölcsi tökéletességnek tökéletes példaképe. És hát ez a fő kérdés, amit ugye ebben az alapvető irányelvben megjelenik, hogy ezt írja, a boldogságok soha sem használhatjuk, boldogságokat sohasem használhatjuk fel az emberi szenvedés bármilyen idealizálása ürügyéül, nem is buzdíthatunk általuk a szenvedésre. Az üldöztetésekre sem csupán passzív rezignációval válaszolhatunk, amely az egyetlen megoldást a túlvilágra való várakozásban látja. Egyrészt igaz, hogy az egyház Jézust követve vigasztaló szavakkal fordul a szenvedőkhöz. A boldog kifejezés hátterében egy olyan hébert kifejezést találunk, amelynek a jelentése egyenes járás. És így arra utal, hogy a szegények és üldözöttek már az Isten országa felé vezető úton vannak. Másrészt a boldogságok erkölcsi követelményeket tartalmaznak, amelyeket erényekként gyakorolhatunk. Az írástudókinál és faruzeusokénál nagyobb igazságosság gyakorlásának követelménye azt is tartalmazza a keresztények számára, hogy minden erkölcsi norma az Isten gyermeki kapcsolatunkhoz tartozik. Beszédében Jézus határozottan kiemeli ezt a kapcsolatot, és Istent 16-szor mondja a ti atyátoknak, és csak a beszéde végén nevezi őt először az én mennyei atyámnak. Három hagyományos zsidó vallási gyakorlatra is utal, az alamizsnára, az imádságra és a böjtre, és hangsúlyozza, hogy a tanítvány viselkedését teljes mértékben az Istennel, a mennyei atyával való kapcsolatának kell meghatároznia, számítgatások, jutalomra és emberi dicséretre való törekvés nélkül. A beszéde további részeiben a figyelem a tanítvány és Isten az ő atya között lévő szeretettel és bizalommal teli kapcsolatra összpontosul, e kapcsolatból ered a tanítvány felelőssége, hogy az evangélium szerint éljen. Amennyiben ez nem történik meg, elvész az az élet, amelyet Isten akart és Jézus tanított, valamint súlyos következményekkel fenyegethet. Tehát alapvetően, ahogy a bevezetőben az elején is mondtam, hogy ez a Jézusi mintának való megfelelés nem egyszerűen külsőséges törvény teljesítés vagy előírásoknak a teljesítése, hanem ebből a kapcsolatból fakad, ami egy személyes bizalmi kapcsolat, ami persze nem magától épül, hanem ezt építeni, erősíteni és táplálni kell, és engedni, hogy ez a fajta kapcsolat, ez formáljon bennünket, és így tudunk egyre inkább megfelelni az ő példájának, nem utánzással, hanem azzal, hogy engedjük, hogy a lelkületünket, szemléletmódunkat, az érzéseinket is formálja. Köszönöm szépen a ma esti figyelmet!
A megértés hullámhosszán Bakos Tamás atya műsorát hallották.